Akkor persze még sejtelmem sem volt a lélektanról, csak azt értettem, hogy a virágot a lélek szedi. Miért? Ma sem tudom. Nyilván valami rokonság van köztük. Minél inkább lélek valaki, annál inkább virág. A nő különösen a leány. A gyermek, főként a kisbaba. Női nevek, Ibolya, Rózsa, Viola, Piroska, de a férfi virág is van, Narcisz. Azóta 25 év telt el, s eszembe jutott a kőfalon tett fogadalmam, éreztem, hogy tartozást kell egyszer lerónom. A legelső, amiről beszélni kell, a virág neve. A virág nevek a nyelvek legszebb szavai. Magyarban épp úgy, mint az angolban, franciában vagy a latinban. Sok délután töltöttem el, különösen télen, a kályha mellett, azzal, hogy a szótárakból előkerestem a virágneveket, és gyönyörködtem bennük. Sokszor önkényes képet fűztem hozzájuk, néha egész történeteket találtam ki. Csak egyet mondok el. Tavasszal, egyszer árnyékos védett helyen, szakadék északi oldalán fehér virágot találtam. Bár diákkoromban, s azóta is szerettem a növény határozóval csavarogni, ezt a virágot nem ismertem. Gyöngyvirág levelek között nőtt, levele bolyhos volt, 5-6, sőt, 7 puha bársonyos fehér szirma között sárga porzó bóbita. Illata? Hogy is mondjam? Fűszeres és illanó, gyengéd, egy kicsit liliomszerű, de enyhébb és édesebb, finom, üde, és mintha nem is lenne anyagi. Fehér kökörcsin volt, németül Alpenrose, latinul anemona. Magamban fehér anemónának hívtam. Tudok egy helyet, ahol szobányi téren, sereges tülnő május közepén. A helyet meglátogatom, s ebben a látogatásban alig van valami földi. Lehajolok föléjük, s az az érzésem van, ha 18 éves koromban találkoztam volna azzal a lányjal, akivel egész életemben mindig találkozni szerettem volna, s a leány még félig gyermek, szőke, bőre, mint az anemona szirma, fehér, hozzám beszélt volna, ajkáról ez az illat áradt volna. Szerelem, vallás, szépség, lélek együtt, mint a teljesülhetetlen vágy megvalósulása. Ez az illat, s ez a név akkor mindjárt, s azóta mindig léthét juttatja eszembe, a feledés vízét. Valami kapcsolatot éreztem az anemona neve, illata, fehérsége és a felejtés között. A boldogság, hogy van ital, amely hűvös varázsával minden emlékemet lemossa, s újra kezdhetek élni, mintha most születtem volna először. Ősszel ismét arra jártam, és különös fehér gyapotba burkolt, egészen apró szemecskéket találtam. Olyan volt, mint a petéből kikelt, apró és nyüzsgő kukacsereg, vagy még inkább a fehér anemona termése. Határtalan gyengédség tűnődtem, hogy a virág gyermekeit ilyen könnyű, meleg, puha, fehér pólyába takarja, ha télen a földbe kerülnek, ne fázzanak. Ha azt kérdezné valaki tőlem, kivel akarok élni, azt felelném, a fehér anemona leánnyal. Ha ránéznék, rajta kívül mindent elfelejtenék. A léti bűbájos, hűvös vize nézne szeméből, érintése bársonyos lenne, s úgy kellene vigyázni rá, mint a fehér bársony sziromra. Jung azt tanőt, aki a férfi születésétől fogva szívében hord, és akit tulajdonképpen örök szerelemmel szeret, Animának hívja. Anima és Anemona. Lélekvirág. Boldogságvirág. A halhatatlan szűz virága. Most azt kérdezem, meg tudom állni, hogy ne szakítsam le? Nem. És van ebben valami, ami magától értetődik? Tudom, hogy helytelen, ha az ember állatot öl és megeszi. Helytelen, ha fát kivág, épít belőle, vagy eltüzeli. Helytelen, ha élőlényeket létüktől megfoszt, csak azért, hogy jól lakjon, vagy kényelemben éljen. Csak egyetlen kivétel van, a virágszedés. Nem helytelen, ha letépem, hazaviszem, vázába teszem, és fél óránként megnézem, hogy milyen gyönyörű. Egészen természetes, hogy az ember a virágot letépi, koszorút font belőle, gombjukába vagy kalapja mellé tűzi. Miért? Nem tudom. Az ilyen egészen egyszerű tényben, hogy az ember virágot tép, van a legtöbb titok. Gyermekek gondtalanul szakítják, lányok bolondulnak érte, kirándulók nagy csokrokat szednek, a kertekből bokrétákat vágnak, s mindez így a lehető legnagyobb rendben van, és így kell lennie. A virág is élőlény, s a virágszedés ölés. De szabad, senki sem állja meg, hogy ne szedjen ibolyát az erdő szélén áprilisban. Olyan misztérium ez, amely előtt tehetetlenül állok, és érthetetlen csodálkozással nézem. Könyvemben, amit szabadban olvasok, mindig virág van. Délen szívesen szakítom le a mirtuszt, a rozmaringot, a kicsi lila sóvirágot, vagy a fügefa levelet, a repkényt. Idehaza csak nem minden virágot, ami elém akad, és kedvem van letépni. Régebben herbáriumom is volt, de elhagytam, mert ez inkább csak múzeum. Jegyzetfüzetemben most is állandóan hordok magammal néhány szál levendulát. Múlt ősszel szedtem, néha előveszem, eldörzsölöm, és illatával nem tudok betelni. Van úgy, hogy az egyetlen mód az ember érinthetetlenségét megóvni, ha feladja. Az egyetlen mód arra, hogy tovább is ártatlan maradjon, ha bűnt követel. Az egyetlen mód életben maradni, ha meghal. Ez a vallás, a szerelem, a művészet misztériuma és a virágszedésé. Minden férfi átélte, hogy a lányt, akit szeret, menyasszony korában bűbájos, meleg, drága teremtésnek látta, s aztán a házasság alatt kitűnt, hogy tele van a házártos, komisz, uralomra vágyó, kegyetlen, közösséges lélekhibával. De ha nem is élt át, biztosan át fogja élni, mert ez a tapasztalat a férfi sorsának el nem engedhető szükségszerű állomása. A menyasszony egyetlen méltó jellemzője a virágos. Ezért kell őt virággal elhalmozni, s ezért igaz, hogy a vőlegény kedveséhez virág nélkül nem mehet. A férfi azt hiszi, hogy virágot vesz feleségül, de nem. Azt a felfogást, hogy a nő és a virág rokon, sajnos le kell rombolni, mert nem igaz. Különös, hogy a nőben lévő hamis, hazug, gyarló, bosszantó, leverő és kiábrándító tulajdonságok eredete, gyökere nem az önzés. Úgy értem, ha ezekkel a tulajdonságokkal saját létét tartaná fenn, és magát velük akár a férfival szemben is megvédené, akkor még lehetne virág. Mert nem áltatom magam, a növény sorsa sem eszményi, hanem keményen önző. Mert sok egészen vad és nehéz kíméletet nem ismerő feladatot kell megoldania. Elég a gyökerek munkájára gondolni. Nem játék, ahogy táplálkozik. Nem eszményi küzdelem az, amit a helyért és a fényért folytatnia kell. De rendben van. Saját létének fenntartása igazolja, hogy ébernek és önzőnek kell lennie. A nőnél azok a tulajdonságok, amely az embert felbőszítik, lehangolják, összetörik, s végül az élet második legnagyobb szépségétől megfosztják, nem a nő természetes létfenntartó ösztönéből következnek. Itt van a legnagyobb különbség a nő és a virág között. A nő ezért nem virág. A merő önzésből fakadó rossz mindig megbocsátható és megbocsájtandó. Mert ebben mindnyájan egyenlőek vagyunk, és nem vethetünk egymás szemére semmit. A nőben lévő gonosz, pusztító és ördögi, ami éppen olyan aljas és közönséges lehet, mint amilyen szépséges és elbájoló. A nő az teljesen indokolatlan, értelmetlen, a természetes sorshoz nem tartozó független gonosz. Nem ényében lévő szükségszerűség ez, hanem a lényén kívül lévő rossz hatalmak szolgálata. Nem azt mondom, hogy másképpen lehetne, hanem azt, hogy így van. Ennél megrendítőbb tapasztalatot egész életem folyamán egyet se tettem. Nem is egyszerre és hirtelen ébredtem rá. Daimonom megkímélt tőle, mert tudta, hogy nem lettem volna képes elviselni, hiszen a nő számomra, mint az egészen természetes, és ahogy ezt minden férfi azonnal megérti, saját magamnál végtelenül fontosabb volt. Lassan egész évek során keresztül minden esztendőben csak egy cseppet. Így kellett végre megtennem ezt a belátást. Amikor arra, hogy kibírjam, már volt bennem elég erő és fölény. Valóságos nőpótlásra, mint mondják, a férfi lelkében kifejlődött az igazi. Animának hívják. A férfi női lelkét, azt a nőt, akit magában hord, talán, mint megszámlálhatatlan előbbi életek során kialakult lényt, mint mondom, nem a valóságosat, hanem az igazit. Sokan tapasztalatilag is igazolják, hogy így van. A magam részéről az ilyesmire nem sokat adok, mert idegenkedem minden nevű fogalomtól, amelyet tapasztalatilag állapítottak meg. Lehet, hogy az anima a valóságos nővel szemben fejlődött ki, hogy a férfi tökéletes összeomlástól megmentse, és az igazi nőről való képet benne, életben és épségben tartsa. Schiller azt mondta, néhányan valaha Antigonét szerettük, s ezért kevés a földi asszony. Rilke véleménye más. Szerinte a belső lélek leányt meg kell hódítani, s ő az, akibe beleszeretni, s vele élni a férfi élet igazi feladata. Több vélemény van. Több tanítás, most ez a kettő elég. Azt, ami itt nyugszik, nem tekintem problémának. Nem is kívánom megoldani. Egyébként is a megoldási szándék hasonló esetekben szerénytelenség lenne. Amiről beszélni kívánok, a nő és a virág kapcsolata. Bizonyosan emlékeznek arra a képre, hogy a fiatal nőnek virágot hoznak, s a következő történik. A nő a csokrot szíve fölé, A keblére szorítja óvatosan, hogy a báj feltételeinek megfeleljen, és tökéletes illúziót keltsen. Arcát féloldalt a virágok közé sűjeszti, az illatot szívja és mosolyog. Életben is látták legalább 200-szor fényképen még többször. Ez a nő úgynevezett kollektív mozdulata. Soha még nem láttam, hogy másképp történt volna, mint ahogy nem láttam macskát kétféleképpen mosakodni. Mindenütt ugyanaz. A csak nem, rossz hiszemű és kirakatba tett báj, ugyanaz a mosoly, az arcnak a virágokban való ugyanolyan elsüllyesztése, s ugyanaz a hamis meghatottság, hogy a virágtól el van ragadtatva. Úgy akarja feltüntetni, hogy ő az igazi lány, aki a férfiban él. A virág, akinek valóságos nő, csak elrontott alakja. Ha szép nőt látok, és mindig újra megbűvölten nézem, mert a szép nő ellen örökre végtelen maradok. Bármilyen elragadó és tündöklően szép is legyen, már látom, hogy hol van benne az irigység, a bosszú és a méreg. Bűbája már nem tévesz meg. Nem virág, bármennyire is szeretném. Bármennyire is szeretné? Rám mosolyog, de tudom, hogy e mosoly titka, a resentiment. Ebbe a gondolatba már nem fogok beleöregedni. Ezen kívül is van elég, amibe úgy is kell. Nem vagyok Dante Gabriel Rossetti álláspontján, akinek a nőkről nagyon rossz véleménye volt, s csak nem vallásos tiszteletben részesítette, mert úgymond el kellett aljasodnia, hogy szépségét megmentse. Néha úgy látszol, hogy nem vagy te magad, hanem értelme mindannak, ami van. És azt hiszem, hogy a nő éppen úgy, mint a virág, Kali istennő, Magna Mater színes ruhája, Maja tarka varázslata. Nők jól tudják azt, hogy hiába sejem, bársony, ékszer, hajviselet, pirosító, fehérítő, feketítő, mosoly, hiába az egész bolondító farsang, hiába és hiába. A nőnek az árulás csak azért kell megbocsájtani, azon kívül, hogy minden ellenünk elkövetett rosszat meg kell bocsájtani, mert bár a férfit árulj el, de akinek sorsát ezzel tulajdonképpen megrontja, az ő saját maga. A férfi megúszza, a nő belebukik, belecsúnyul, belevénül. És éppen abban bukik el, amiért árulást követett el a szépségében. Szabályként ki lehet mondani, ha valaki másnak hazudik, árt, mást megrövidít, megcsal, lehet, hogy az illetőt, akit megcsalt, valóban az élet kincsétől fosztja meg. Nem bizonyos, de számítani lehet rá. Az azonban hold biztos, hogy hazugsággal önmagát hazudja el, a megrövidítéssel önmagát rövidíti meg, a csalással önmagát csalja meg. Ez feltétlenül így van, és ez alól kivétel nincs. A más elárulása önmagamra visszaüt, s az esetleg elkerülheti én magam soha. Aki másra kardot fog, nem biztos, hogy azt leszúrja, de önmaga biztosan kard által fog elveszni. Erre mérget lehet venni. Még meg kell említenem, a virágnak valami kapcsolata van a halottakkal. Ezért kell, hogy a temető kert legyen, minden virág vonatkozásában áll a halállal. De főként a letépet virág, a csokor és koszorú. Milyen sajátságos, ugye? Csokrot kap a menyasszony és a halott. Vajon ki hal meg, amikor az esküvőt tartják? És hogy van az, hogy a halál olyan, mint a nász? Schuller, aki erről biztosan sokat gondolkozott, de örök kár, hogy olyan sajnálatosan keveset írt, azt mondja, a növény a nyílt lét szimbóluma. Nyílt lét? Mi az? Olyan lét, amely az élet látható határain túlterjed. Elsősorban átterjed az élet előtti és utáni létre. A születés előttire és a halál utánira. Olyan lét ez, amelynek az élet határa nem határ. Nyílt, előre és hátra, fel és le. Ez persze csak olyan embereknek szól, akik tudják, hogy a halál nem megsemmisülés. A növény két világban él, és kettőt köt össze. Föld alattit, azt, ahol halottak vannak, ahol az anyag van, és a föld felettit, ahol a lelkek vannak, s ahol szellem van. Ezért a növényi lét nyílt, olyan, mint a híd vagy a kapu, nyitva kifelé és befelé, felfelé és lefelé, nyíltabb, mint az emberé, akit a földtől már elvált, és föld alatti sötétség felé tehetetlen. A virág, mint a növény, szellemi szerve, lélek szimbólum. A sötét rész, a gyökér a halottaké, akiknek teste lent van. A virág a világos rész, a halottaké, akiknek a lelke fent van. Amikor az ember a sírra virágot tesz, áldozatot mutat be. És az ember minden esetben az áldozza, aminek az áldozatot bemutatja. A virágot áldozni annyi, mint a virágot áldozni, és a virágnak áldozni, a léleknek. A lélek feláldozza magát a léleknek. Lelkem érintkezésbe lép a halottak lelkével. Ez a mennyasszony és a halott rokonsága. Mind a ketten a nyílt lét szimbólumai, akiken keresztül a lét szabadon jár, és onnan ide, s innen oda, mint a hídon, akik itt vannak, de túl is vannak, akiknek léte az élet határán átnyúlik, s akik életüket az örök földön túli forrásból merítik, mert lelkek. Ahol az élet kitágul és átlép a merő földi jellegen, ott mindig virágossá válik. Így válik virágossá természet tavasszal, amikor túllép a határon, amelyet az anyag tele vont neki. Így a halott és a mennyasszony. A mezőn virágot szedni túlvilági foglalkozás, realitás fölötti és veszélyesen nyugtalan. A lélek önmagát szakítja le, és megnyílik a világ felé, ahol nincs határ. Önmagát fonja koszorúba. A koszorú, a csokor pedig a korona, az aura, a nap, a megdicsőülés, a lélek visszaérkezése az elíziumi boldog mezőkre, a paradicsomba, ahol újra virággá válik. Az előbbihez még egyszer visszatérve, az ember most már jobban érti, hogy a mennyasszony, akinek a férfi virágot hoz, miért jelenti a nászt, a nyílt létet, ahol a férfi nővé lesz, a nő férfivá, s így nem áll meg a határnál, amelyet a természet szabott. Olyan kerek, körszerű, mint a világ, mint a nap, mint a koszorú együtt van, élet és halál, férfi és nő, ahogy a szerelemben együtt van az örök lét, a születés, az élet, a meghalás és az újjászületés. A virág az egyetlen jel, ami ezt nyílt létet jelenti és jelentheti, és amikor a nő virágot elfogadja, a neki bemutatott áldozatra a kezét kinyújtja, így szól. Nyúljunk ki egymás felé, és kössük össze minden létet egymásban. Milyen különös, hogy az emberi nász csak azt nyitja meg, ami lent van. Ezért bújik elő aztán a szörnyeteg. A szörnyeteg nem egyéb, mint a gyökér, amely csak gyökér, semmi egyéb. A sötétben él, nem hajt virágot, és nincs is rajta virág. 3 évig olyan kerti házban laktam, ahol ablakom alatt jázmin bokor nőtt, s a szomszéd kertjében olajfa. Május végén, amikor a jázmin és az olajfa virágzott, mint egy 2 héten át, nyitott ablakon szüntelen dőlt a jázmin és az olaj illata. Néhány napig bódultan az illattól, a szószoros értelemben mámorosan élveztem a halottak párolgását, a túlvilágról álladó lét észbontó erejét. Különösen hajnalban, a legnagyobb csend idején, és 1 és 3 között volt ez az áradat olyan lenyűgözően erős, hogy az ablakba ültem, és átengedtem magam a képeknek, amiket ez az ittas állapot idézett. Ligetekben jártam fél álomban, ahol fehér labda rózsabokrok álltak, s a tövükben piros pünkösdi rózsák nyíltak. Majd a mezőkön sétáltam, pipacs, margaréta és búzavirág nyílt széles lapájon. Széles lapájon. Aztán kristályos patakok mellett lépkedtem, a földet nem is érintve narcisz nőtt a tisztásokon. Felettem a virágzó megy, és almafák ágai hajladoztak. A virágzásnak ebben az esztelen pompájában végig szálltam a föld fölött, és láttam a sok százezer kicsin gyermek, állat, bogár, madár, hal és kétéltű születését, mintha földbe alulról egyszerre számtalan helyet fúrtak volna, és azon keresztül a sötétségből a fényre nyüzsögtek volna elő. Minden hely, minden mód, minden alkalom elég jó volt ahhoz, hogy kibújjanak szégyentelenül, ártatlanul, mohón és életéhesen, ahogy a forrás a föld alól buzzog. A sötét létnek ez a mérhetetlen fényvágya, s a földnek ez a leküzdhetetlen lélekvágya. Olyanná tette a földet, mintha felhabzana, s homályból az élőlények meg nem számlálható faja, lénye bugyborékolna elő. A virágot a lélek szedi. A virág az egyetlen kép a földön, amiben a lélek önmagára ismer. Gyökerem a sötétségben van, s a fény felé növök, s amikor virágot szedek, csokorba vagy koszorúba, gombjukamra tűzöm vagy kalapomra, magamat felvirágozom, annyi vagyok, mint a virág. Az illat, a szín segít abban, hogy átéljem e misztérium érthetetlen varázsát, mert a léleknek van illata. S Hérakleitosz azt mondja, az anyagtalan lelkek a túlvilágon illatukról ismerik meg egymást. Hogy a virág lénye mi, nem tudom, és nem fogom megtudni talán soha. De amikor virágot szedek, tudom, hogy virággá változom. És ez olyan, mintha lelkem felszívná testemet. Anyagtalan illattá szépségessé válnék, mint az anima. S ezt gombjukamba tűzött egyetlen szány. Kicsiny ibolya is idézi. Virágot szedni, na jössz újra. De amikor virágot szedek, tudom, hogy virággá változom, és ez olyan, mintha a lelkem felszívná testemet. Anyagtalan illattá és szépségessé válnék, mint az anima. És ezt gombjukamba tűzött egyetlen szál kicsiny ibolya is idézi. Virágot szedni annyi, mint virágozni, s ez annyi, mint átmenni egy kapun az ismeretlenbe. Amikor virágot leszakítom, átmegyek a misztikus hídon. Hová? Nem tudom. De tudom, hogy megmagyarázhatatlan gyönyörűségben részesülök, s a lét eddig titkos irányába megnyilok.